Sutra. Hogy juthassak a mennyei jussra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Püspöki Konferencia idén is meghirdette a Tartós Szeretet nevű nagybőti tartós élelmiszergyűjtést, amelyet már 15. alkalommal rendeznek meg a Katolikus Karitász országos hálózatának szervezésében. A hívek vasárnapig helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Erre a célra adományozni lehet a karitász.hu oldalon, vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a rászorulókat. Michael Velezbenek apostoli nuncius áldotta meg a Borsodabói Zemplén vármegyei Nyíklátházán épülő Szent Karló Akutis ifjúsági lelki gyakorlatos közösségi tér alapkövét. Az eseményen Ternyák Csaba egriesek is részt vett. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, az elmúlt 10 évben 2210 plébánia, lelkészség, lelki gyakorlatos vagy közösségi ház épült az országban a kormány és az egyházak közreműködésével, a beruházások közül 340 teljesen új épület. Az ukrajnai háborút be kell fejezni, és ezután lehet hozzákezdeni Oroszország bevonásával egy új biztonsági és kereskedelmi rendszer kialakításához, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a GB News brit kereskedelmi hírtelevíziónak adott interjúban. A kormányfő elmondta, egyetért azokkal a véleményekkel, hogy Európa védelmét meg kell erősíteni, mert a kontinens jelenleg gyenge, de éppen ezért nem az ukrán hadsereg megerősítését támogatja, hanem azokat az erőfeszítéseket, amelyek az Európai Unió és a NATO tagországok katonai kapacitásainak erősítését célozzák. Nem látunk értelmes okot arra, hogy miért ne lehetne olyan új európai biztonsági rendszert létrehozni, amelyben Oroszország is részt vesz, vagy olyan európai energiarendszert, amelynek részét képezik az orosz energiaforrások, mondta el. Arra a kérdésre, hogyha Magyarország nem fogadja el az Európai Unió bevándorlási szabályait, akkor miért nem lép ki az EU-ból? A kormányfő úgy válaszolt, az Unió nem értékeket, hanem egyszerűen piacot képvisel számunkra. A jelen helyzet fonákságát jól mutatja, hogy miközben az energiaellátási válság közepett az amerikai elnök engedélyezte, Brüsszel meg akarja tiltani az olcsó orosz energia importját, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, az iráni háború a világ olajfogyasztásának 20%-át blokkolja. Pétfürdőn a Huntsman Corporation Hungary ZRT amerikai vegyipari vállalat 16,5 milliárd forintos értékű kapacitásbővítést hajtott végre, amihez a kormányzat 1 milliárd 200 millió forint támogatást nyújtott, ennek átadásán beszélt a tárcavezető. Ismét megemlítette, Donald Trump hivatalba lépése óta új aranykor következett el a két ország viszonyában, az amerikai vállalatok pedig a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják hazánkban. Koszovó szerint fenyegetést jelentenek a Szerbia által beszerzett kínai rakéták, ezért a NATO figyelmét is fel kell hívni az ügyre. Belgrád korábban megerősítette, a rakéták 2-400 kilométeres hatótávolságú, támadó jellegű fegyverek és MiG-29-es vadászgépekről indíthatók. Az Egyesült Államok feloldja a venezuelai kőolajra kivetett szankciók széles körét, ennek oka a részben a világpiaci feszültségek csökkentése, közölt az amerikai pénzügyminisztérium. Felülvizsgálhatja az Egyesült Államok és a NATO viszonyát, és nem zárja ki a kilépést sem az amerikai elnök. Donald Trump többször elégedetlenségét fejezte ki a szövetségesek döntése miatt, akik nem küldtek hadihajókat a hajózási útvonal védelmének megteremtésére a Hormuzi szoroshoz. Az Egyesült Államok 2,5 tonnás óriás bombákat vetett be iráni célpontok ellen a szoros térségében, közölte a központi parancsnokság. A légicsapások megerősített rakétalétesítmények ellen irányultak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Csapadék nem hullik, a szél sokfelé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-3, napközben 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének második részét Koncz Gábor előadásában hallják.
Második fejezet. A Duna forrásainál. Vajon hírnévre vágyott Borús Demeter, amikor a halásztanyán egybegyűlt sportársainak bejelentette, hogy horgászbottal a kezében lehajózik a Dunán? Ha ez volt a célja, ezt el is érte. A sajtó felfigyelt az eseményre, és a Duna vidék minden újságja kivétel nélkül többé vagy kevésbé bő tudósítást szentelt a Sigmaringeni horgászversenynek. Ezek a tudósítások mind igen hízelgőek voltak a győztes szempontjából, akinek neve kezdett nagyon népszerűvé válni. A bécsi Neue Freie Presse már másnapi augusztus 6-i számában a következőket írta. A Dunai Liga legutóbbi horgászversenye tegnap ért véget Sigmaringenben, mégpedig hatalmas meglepetéssel. A versenyhőse a tegnap még teljesen ismeretlen, de egyszeriben híressé vált Borús Demeter volt. Mivel érdemelte ki Borús Demeter ezt a hirtelen jött dicsőséget? Kérdezhetik joggal olvasóink. Ennek az ügyes horgásznak először is sikerült megszerezni a súly és a mennyiségi verseny két első díját, messze maga mögött hagyva valamennyi versenytársát, amire úgy hírlik, még nem volt példa, mióta ilyen versenyeket tartanak. Ez magában véve is szép dolog, de ez még nem minden. Aki ennyi babért szerzett és ilyen ragyogó győzelmet aratott, az bizonyára megérdemelné, hogy pihenjen babérjain. Ez a nagyszerű magyar azonban úgy látszik, más véleményem van, és még nagyobb meglepetéseket tartogat számunkra. Értesüléseink szerint, és mindenki tudja, hogy hírforrásaink milyen megbízhatóak, Borús Demeter bejelentette klubtársainak, hogy horgászbottal a kezében lehajózik a Dunán a folyamnak a bádeni hercegség területén lévő forrásaitól egészen a folyam torkolatáig, a Fekete-tengerig, vagyis körülbelül 3000 kilométeres utat tesz meg. Olvasóinkat állandóan tájékoztatjuk majd ennek az eredeti vállalkozásnak fejleményeiről. Borús Demeter augusztus 10-én, tehát jövő csütörtökön indul útnak. Jó utat kívánunk neki, de egyúttal kívánjuk azt is, hogy ez a rettenthetetlen horgász legalább egy-két halat hagyjon meg mutatóba e nemzetközi folyam halálományából. Így írt a bécsi Neue Freie Presse. A budapesti Pesterloid éppen ilyen meleg hangon írt, csak úgy, mint a belgrádi Srpske Novine és a bukaresti Romanul, amelynek hasábjain a jelentés már egész nagy cikk méreteit öltötte. Ezek az írások nagyon alkalmasak voltak arra, hogy a figyelmet felhívják Borús Demeterre, és ha a sajtó valóban hűtükre a közvéleménynek, magyarunk bizton számíthatott arra, hogy útján egyre fokozódó érdeklődés kíséri. Az útja során érintett nagyobb városokban pedig bizonyára mindenütt akadnak majd a Dunai Ligának olyan tagjai, akik kötelességüknek tartják, hogy gyarapítsák klubtársuk dicsőségét. Szükség esetén tehát kétségtelenül számíthat az ő segítségükre. A sajtó kommentárok már is nagy hullámokat kavartak föl a horgásztársadalomban, és a most befejeződött versenyre Sigmaringenben egybegyűlt ligatagok közül sokan ott maradtak, hogy jelen legyenek a Dunai Liga bajnokának indulásánál. Ha valaki, hát a horgásztanya tulajdonosa joggal örülhetett annak, hogy a horgászok tovább maradnak Sigmaringenben. Augusztus 8-án délután, két nappal azelőtt, hogy a díjnyertesnek el kellett indulnia érdekes útjára, több mint 30 vendég iszogatott és mulatozott a vendéglő nagytermében, és tekintettel a válogatott közönség garatjának teljesítő képességére, a vendéglő pénztárába szokatlan nagy összegek folytak be. Mindamellett akármilyen közel is volt az a nap, amely miatt az érdeklődők Hohenzollern székhelyén maradtak, augusztus 8-án este felé mégsem a nap hőséről folyt a szó a halásztanyám. Egy másik, a nagy folyam partjain élő emberek számára még fontosabb esemény kavarta fel a kedélyeket, és erről beszélt mindenki. Az izgalmat, a helyzet komolysága teljes mértékben indokolta. Néhány hónap óta ugyanis a Dunapart vidékének nyugalmát rablók garázdálkodása zavarta meg. Se szeri, se száma a kifosztott tanyáknak, a kirabolt kastélyoknak, a feltört villáknak. Még gyilkosságok is történtek. Több ember életével fizetett azért, mert szembe mert szállni a rablókkal, akiket eddig senki sem tudott elfogni. Nyilvánvaló volt, hogy a bűntények ilyen sorozatát nem követhette el néhány magányosan garázdálkodó bandita, hanem jól megszervezett és nagyarányú vállalkozásaik után ítélve minden bizonnyal sok tagból álló bandáról volt szó. Különös körülményként meg kell említeni, hogy ez a banda csakis a Duna közvetlen közelében működött. A Duna két partjától 2 kilométernél nagyobb távolságra nem történt egyetlen olyan bűneset sem, amelyet indokoltan a bandának lehetett volna tulajdonítani. Úgy látszott azonban, hogy a banda működési területe csak széltében korlátozott, mint hogy a banditák, akiket sehol sem sikerült tetten érni, egyformán fosztogatták az osztrák, magyar, a szerb és a román partvidéket. A bűntény végrehajtása után eltűntek, és csak akkor hallattak ismét magukról, amikor újabb bűncselekményt követtek el, gyakran több száz kilométernyire az előző garázdálkodásuk színhelyétől. Közben pedig teljesen nyomuk veszett, mintha csak levegővé váltak volna a zsákmánnyal együtt, amely gyakran igen nehezen cipelhető holmikból állt. Az érdekelt kormányokat végül is nyugtalanítani kezdte a kudarcok sorozata, amelynek valószínűleg az volt az oka, hogy a rendfenntartó erők között hiányzott az együttműködés. Diplomáciai megbeszélések kezdődtek tehát a kérdésről, és mint éppen az augusztus 8-án reggel megjelent lapok közölték, a tárgyalások eredményeképpen a Duna egész mentében egy közös vezető irányítása alatt működő nemzetközi rendőrséget alakítottak. Ennek a vezetőnek kijelölése különben nehezen ment, de végül is megegyeztek, az egész vidéken jól ismert magyar detektív Dragos Károly személyében. Dragos Károly valóban kitűnő rendőrtiszt volt, és ez a nehéz megbízatás nem is juthatott volna nála méltóbbnak. A 45 éves középtermetű sovány emberben a lelki erő felülmúlta a testi erőt. Elég szívós volt azonban ahhoz, hogy elviselje a hivatásával járó fáradalmakat, és elég bátor, hogy szembenézzen minden veszéllyel. Állandó lakhelye Budapest volt, de többnyire nyomozó úton járt, hogy valami kényes természetű ügyet felderítse. Mint hogy tökéletesen ismerte a délkelet-európai nyelveket, a németet és a románt épp úgy, mint a szerb, a bolgár és a török nyelvet, nem is szólva anyanyelvéről, a magyarról, minden helyzetben feltalálta magát. Nőtlen ember lévén nem volt félő, hogy családi gondok korlátozzák mozgási szabadságát. Kinevezésének, mint mondani szokták, jó sajtója volt. A közvélemény egyöntetű helyesléssel fogadta megbízatásának hírét, a halásztanya nagy termében különösen melegen üdvözölték. Jobbat nem is találhattak volna, jelentette ki lámpagyújtáskor Ivetozár, a most befejeződött verseny súly szerinti kategóriájának második helyezettje. Ismerem Dragost, ember a talpán. És méghozzá milyen ügyes ember, toldotta meg Miklósi elnök. Bárcsak rendet teremtene a Duna partjain, szólt közbe egy horvát, aki az alig kiejthető Spr névre hallgatott, és Bécs egyik külvárosában kelmefestő műhelye volt. Ami igaz, az élet már kezdi tűrhetetlenné válni. Dragos Károly kemény fába vágta a fejszéjét, jegyezte meg a német Weber fejcsóválva. Majd meglátjuk, hogyan fog hozzá. Hogyan fog hozzá? Kiáltott közbe Ivetozár. Legyen nyugodt, már hozzá is fogott. A hazám, helyeselt Miklósi. Dragos Károly nem vesztegeti az idejét? Amint az újságírók írják, 4 nappal ezelőtt nevezték ki, akkor már legalább 3 napja neki is kezdett a dolognak. Vajon hol lát munkához? Tette fel a kérdésre Román Pisztea, aki már csak neve miatt is horgászatra volt hivatott. Én bizony nem tudom, mit csinálnék az ő helyében. Hát ezért nem tették magát oda, barátom, jegyezte meg tréfáson egy szerb. Legyen csak nyugodt, hogy Dragos pontosan tudja, hogy mihez fogjon, de azt nem köti a maga orrára. Lehet, hogy Belgrádba sietett, de az is lehet, hogy Budapesten maradt. Ahogyan nem éppen ide Sigmaringen bejött, és e pillanatban nem ül itt közöttünk a halásztanyában. Nagy derültség fogadta ezt a feltevést. Itt közöttünk? Kiáltott fel Weber. Jókat mesél maga itt nekünk, Mihail Mihajlovics. Mit keresne itt, ahol ember emlékezet óta nem követtek el semmiféle bűntényt? No, ki tudja? Talán éppen azért, hogy itt legyen holnap után, amikor Borús Demeter útnak indul, vágott vissza Mihail Mihajlovics. Talán érdekli őt ez az ember, ahogyan Borús Demeter és Dragos Károly nem egy és ugyanaz a személy. Hogy egy és ugyanaz a személy, kiáltották innen is, onnan is. Mit akar ezzel mondani? A kutyafáját, ez aztán jó móka volna. A dínyertes személyében senki nem gyanítaná a rendőrtisztet, aki így zavartalanul végigjárhatna az egész Dunát. A többieket ugyancsak elképesztette ez a fantasztikus ötlet. Nézd már ezt a Mihail Mihajlovicsot! Csak neki juthat ilyesmi az eszébe. Mihail Mihajlovics azonban nem ragaszkodott mindenáron eredeti ötletéhez. Ha csak, fűzte tovább gondolatait a nála szokásos bevezetéssel. Ha csak, Dragos Károlynak nincs más oka arra, hogy ide jöjjön. Dobott be minden átmenet nélkül egy másik képtelen feltevést. Milyen oka lenne? Tegyük fel például, gyanúsnak tűnik neki a terv, hogy valaki horgászbottal a kezébe leereszkedik a Dunán. Gyanúsnak, hogy amiért? Teringettét! Az se volna utolsó, ha egy gonosztevő horgásznak álcázná magát, mégpedig ilyen híres horgásznak, A hírnév minden álruhánál többet ér. Így aztán kénye kedvére garázdálkodhatna feltéve, hogy időközben szépen horgázgat, és orránál fogva vezeti az egész világot. Hát igen, de a horgászathoz ugyancsak értenie kell, jegyezte meg oktató hangon Miklósi elnök. Erre pedig csak becsületes ember képes. Ezt az erkölcsi tartalmú, talán kicsit merész ellenvetést tomboló tapssal fogadták a szenvedélyes horgászok. Mihail Mihajlovics ügyesen kihasználta az általános lelkesedést. Elnökünk egészségére! Kiáltott fel poharát emelve. Elnökünk egészségére! Visszhangozták a jelenlevők, egy emberként kiürítve poharukat. Az elnök egészségére! Csatlakozott egy magányosan üldögélő vendég, aki egy idő óta szemlátomást élénk érdeklődéssel hallgatta a körülötte zajló vitát. Miklósinak szemmel láthatóan jól esett az ismeretlen kedves csatlakozása, és köszönet gyanánt feléje emelte poharát. A magányosan iszogáló ember nyilván úgy vélte, hogy ez az udvarias gesztus mintegy megtörte a jeget, és most már feljogosítottnak érezte magát arra, hogy a tiszteletre méltó gyülekezetnek kifejtse nézeteit. Jól beszélt, igazán jól beszélt, mondta. Pontosan így van. A horgászat a tisztességes emberek kedvtelése. Talán horgászhoz van szerencsém? Kérdezte Miklósi az ismeretlenhez lépve. Ó, kérem, hangzott a szerény válasz, legfeljebb a horgászat kedvelőjének mondhatom magam, rajongok a szép fogásokért, de még csak gondolni sem mernék arra, hogy magam is megpróbálkozzam vele. Ez bizony kár, kedves Jéger a nevem. Szóval elég kár, kedves Jéger úr, mert ebből arra kell következtetnem, hogy soha nem lesz részünk a megtiszteltetésben, hogy magát a Dunai Liga tagjai között üdvözölhessük. Ki tudja, válaszolt Jéger, talán egy nap én is horogra kerülök, jobban mondva kezembe veszem a horgászbotot, és akkor egész biztos a maguk sorába lépek. Persze csak úgy, ha megfelelek a felvételhez szükséges feltételeknek. Ettől ne féljen, kapott a szó Miklósi elnök, aki már egy új tagot látott az ismeretlenben. Egyszerű az egész. Mindössze 4 feltételünk van. Az első az, hogy csekély évi tagdíjat fizessen. Ez a legfőbb feltétel. Mi sem természetesebb, bólintott Jéger nevetve. A második feltétel az, hogy szeresse a horgászatot, a harmadik pedig, hogy jó cimbora legyen, és úgy látom, hogy a feltételnek már is megfelel. Nagyon kedves magától, hálálkodott Jéger. A negyedik feltétel az, hogy közölje a társasággal nevét és címét. A nevét már ismerjük, most már csak a címek kellene. Bécs, Leipzigerstrasse, 45. Na, most már csak az van hátra, hogy évente 20 koronát fizessen, és kész. A két ember jó ízűen nevetett. És más egyébre nincs is szükség? Kérdezte Jéger. Semmi másra. Még csak személyazonossági igazolványra sem. Hogyan már, kedves Jéger úr, ahhoz, hogy horgászon, csodálkozott Miklósi. Hát igaz, biccentett Jéger, ennek igazán nem sok értelme volna. A Dunai Liga tagjai úgy is ismerik egymást. Egyáltalában nem, helyesbített Miklósi. Gondoljon csak arra, hogy a Liga tagjai közül egyesek itt, Sigmaringenben laknak, mások pedig a Fekete-tenger partjain. Ez éppen nem könnyíti meg a megismerkedést. Ez igaz. Itt van például a legutóbbi versenyünk kiváló győztese, Borús Demeter? Igen, ő. Lám, őt se ismeri senki. Ugyan, pedig így van, erősítette Miklósi. Igaz, hogy alig 2 hete tagja a ligának. Borús Demeter mindnyájunk számára meglepetés, sőt, mondjuk csak nyugodtan, valóságos felfedezés volt. Ezt nevezik sportnyelven outsidernek. Úgy, ahogy mondja. Tulajdonképpen milyen nemzetiségű ez az outsider? Magyar. Szóval, mint ön? Mert úgy tudom, elnök úr, ön is magyar. Mégpedig a javából, éger úr, budapesti vagyok. Borús Demeter hova való? Ő Szalkai. Merre van ez a Szalka? Ez egy nagy falu, vagy mondjuk kisebb város az Ipoly jobb partján. Ez a folyó Budapesttől valamivel északra ömlik a Dunába. Hát akkor Borús Demeterrel könnyen megismerkedhet közelebbről is, elnök úr, jegyezte meg Jéger nevetve. A legjobb esetben 2 vagy 3 hónap múlva, válaszolta ugyancsak mosolyogva a Dunai Liga elnöke, ennyi ideig minden bizonnyal eltart az útja. Ha egyáltalán sor kerül rá, kapcsolódott fesztelenül a beszélgetésbe a tréfás kedvű szerb. Más horgászok is közelebb léptek, úgyhogy Jégert és Miklósit már egy egész kis csoport vette körül. Mit akar ezzel mondani? Szögezte neki a kérdés Miklósi. Nagy fantáziája van magának, Mihail Mihajlovics. Csak tréfáló, kedves elnököm, válaszolta közbeszóló. De mégis, ha Borús Demeter, mint ön mondja, sem rendőr, sem bandita, elképzelhető, hogy mint amolyan tréfa csináló ember, egyszerűen fel akar minket ültetni. Miklósi nem vette tréfára a dolgot. Maga rossz májú ember, Mihail Mihajlovics, vágott vissza. Egyszer még majd alaposan póruljál emiatt. Borús Demetert én rendes, komoly embernek nézem. Különben is tagja a Dunai Ligának, ezzel pedig mindent megmondtunk. Bravo! Hallatszodott mindenfelül. Mihail Mihajlovics, aki szemlátomás nem vette nagyon a szívére ezt a leckésztetést, ügyesen feltalálta magát és megragadta ezt az alkalmat újabb pohár köszöntőre. Akkor hát ígyunk Borús Demeter egészségére, emelte magasba korsóját. Borús Demeter egészségére, zúgott kórusban a vendégsereg Jégerrel együtt, aki lelkiismeretesen az utolsó cseppig kiürítette poharát. Mihail Mihajlovicsnak ez a tréfás ötlete azonban nem látszott olyan képtelennek, mint az előző feltevések. Borús Demeter ugyanis miután nagy hűhóval közölte tervét, nem mutatkozott többé, senki sem hallott róla. Vajon nem volt különös, hogy így eltűnt, és vajon nem volt jogos az a feltevés, hogy túlságosan hiszékeny klubtársait be akarta úratni? A válasz erre a kérdésre már nem késhetett soká. Még 36 óra, és minden kiderül. Azoknak, akiket érdekelt ez a vállalkozás, csak néhány mérföldnyire kellett Sigmaringentől felfelé menniük a Duna mentében. Itt bizonyára találkozniuk kell Borús Demeterrel, ha valóban olyan komoly ember, mint ahogy a miklósi elnök meggyőződéssel állította. Volt azonban egy bökkenő. Meghatározták-e pontosan a nagy folyó forrásának helyét? Vajon a térképek pontosan tüntetik fel ezt a helyet? E tekintetben tisztázatlannak látszott a helyzet, mert előfordulhatott, hogy Borús Demetert az egyik helyen keresik majd, ő pedig egy másik helyen tartózkodik. Kétségtelen, hogy a Duna, vagy ahogyan a régiek nevezték, az Iszter a bádeni nagyhercegség területén ered. A földrajztudósok szerint a folyó a keleti hosszúság 6 fok 10. perce és az északi szélesség 47 fok 48. perce alatt ered. Ez a meghatározás azonban, ha egyáltalán helytálló, csak a fokpercekig pontos, de a másodpercekig már nem, ami bizonyos eltérést eredményezhet. Márpedig a terv szerint a horgot pontosan azon a helyen kell bevetni, ahol a Duna első cseppje megindul a Fekete-tenger felé. Egy monda szerint, amelyet hosszú időn át földrajzi meghatározásként fogadtak el, a Duna egy kert, a Fürstenberg hercegek kertje közepén ered. A folyam forrása e monda szerint abban a márványmedencében van, amelynek vizéből annyi turista tölti meg ivópoharát. Vajon egy kiapadhatatlan márványmedencénél jelenik majd meg Borús Demeter augusztus 10-ének reggelén? Nem. A nagy folyam igazi forrása nem itt van. Ma már tudjuk, hogy a Duna két patak, a Brege és a Brigach egyesüléséből születik. Ez a két patak 875 méterről csörgedezik le a Fekete Erdőn keresztül. Vizük Donauesingennél néhány mérfölddel Sigmaringen felett egyesül, és itt kapja a Donau, magyarul a Duna nevet. Ha a két patak közül valamelyik egyáltalán megérdemli azt, hogy a Duna kezdeti szakaszának tekintsék, az bizonyára a Brege, amely 37 kilométerrel hosszabb, mint a másik. A tájékozottabbak azonban minden esetre azon a véleményen voltak, hogy Borús Demeter, ha egyáltalán útnak indul, utazását Donauesingennél kezdi meg. Így hát az érdeklődők többségükben a Dunai Liga tagjai Miklós elnök társaságában ennek megfelelően ide is mentek. Már augusztus 10-én kora reggel lesben álltak ott, ahol a két patak összefolyik, de az órák csak teltek múltak annélkül, hogy a naphőséről hír érkezett volna.
Nem is fog az jönni, mondta valaki. Közönséges szélámos, jegyezte meg a másik. Mi pedig jó nagy szamarak vagyunk, tette hozzá Mihail Mihajlovics, aki szeretett éles látásával büszkélkedni. Csak miklósi elnök védelmezte kitartóan Borús Demetert. Én nem tudom elképzelni, hogy a Dunai Liga egy tagjának az agyában egyáltalán megfordulhat az a gondolat, hogy klubtársait becsapja. Bizonyára közbe jött valami, azért késik Borús Demeter. Várjunk türelmesen, hamarosan itt lesz.
Miklósi nem csalatkozott, valamivel 9 óra előtt kiáltás hallatszott a Brege és a Briga összefolyásánál várakozó csoportból.
Ott jön, ott jön!
És valóban 200 méternyire a várakozóktól a partszegély egyik kiszögellésénél csónak tűnt fel. A sajkát evezős hajtotta, aki a csónak hátsó részében állt. A part mentén haladt, ahol gyengébb a vízsodra. Az evezős egyedül volt a csónakban.
Borús Demeter volt, ugyanaz a magyar horgász, aki néhány nappal ezelőtt részt vett a Dunai Liga versenyén, és megnyerte a két első díjat.
Amikor a csónak elért a két patak összefolyásához, Borús Demeter abbahagyta az evezést, és egy kis horgony segítségével kikötött. Ezután kiszállt a csónakból, és az érdeklődők mind köréje gyűltek. Kicsit feszélyezetnek látszott, alig haszámított ilyen nagy tömegre.
Miklósi elnök hozzálépett, és kezét nyújtotta. Borús Demeter tisztelettudóan leemelte vidrabőr sapkáját, és kezet szorított vele. Borús Demeter, szólt hozzá méltóság teljesen, ahogyan egy elnökhöz illik. Örülök, hogy ismét találkozhatom legutóbbi versenyünk győztesével.
A győztes meghajlással köszönte meg az elismerést. Az elnök azután így folytatta.
Abból, hogy itt, e nagy nemzetközi folyam forrásánál találkozunk, arra következtetünk, hogy valóban végrehajtja tervét és lehajózik egészen a folyam torkolatig úgy, hogy közben horgászással tölti idejét.
Igenis, elnök úr.
E szerint még ma megkezdi útját? Még ma, elnök úr. Hogyan akarja megtenni az utat?
Az árra bízom magam.
Ebben a csónakban?
Ebben.
Megszakítás nélkül?
Éjjelenként pihenőt tartok. Tisztában van azzal, hogy 3000 kilométeres útról van szó? Hogyha naponta 10 mérföldet teszek meg, 2 hónap alatt leérek.
Hát akkor jó utat, Borús Demeter!
Köszönöm, elnök úr. Még egyszer búcsút intett, majd beszállt csónakjába, miközben a parton tolongás támadt, mert mindenki látni akarta az indulást. Magyarunk kézbe vette horgászbotját, feltette a csalit a horogra, aztán a botot letette az egyik ülésre, a kis vasmacskát berántotta a csónakba, melyet egy erélyes lökéssel eltaszított a parttól, azután leült a csónak farába, és kivetette a horgot. Egy pillanat múlva már ki is rántotta, és a horgon egy rózsás márna ficánkolt. Ez minden esetre jó előjelnek látszott, és amint Borús Demeter eltűnt az egyik kanyarnál, a parton állók tomboló éjjelkiáltással ünnepelték a Dunai Liga bajnokát.
Verne a Dunai Hajós című regényének második részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kapcsolj rá! Zeneösszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Teljesítve jár. jelenlétedben élni. Lélek ad, hogy benned teljesen megbízom, a vízen bátran veled járja, és bárhová hisz menjen. Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben.
Minden nap Jézus.
Ott látlak én, a lelkem benned megpihen,
és enyém vagy, és én tiéd. Nincsen másban élek, csak téged imádlak, Jézus. Áldott legyen csodás neved, áldott legyen neved telve életed. Imádlak, Jézusom, Jézusom, imádlak.
Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet.
nem árthat semmi már, a kincsem mindenem, te vagy. Atya, fiú és szent lélek, jöjj, csak téged dicsér a menny és a föld, legyen élet, ha éljünk vele, te vagy minden mindenben. Atya, fiú és szent lélek, jöjj, csak téged dicsér a menny és a föld, legyen élet, ha éljünk vele, te vagy minden mindenben.
Yeah. flowing, widening, never slowing, and all who wait out in are swept away. When it ends, where it's going, like the wind, no way of knowing, until we answer the call to risk it all and enter in. The river calls, we can't deny. A step of faith is our reply. We feel the Spirit draw us in. The water swift, we're forced to swim. We're out of control, and we go where he flows. There's a river ever flowing, widening, never slowing, and all who wait out in are swept away. When it ends, where it's going, like the wind, no way of knowing, until we answer the call to risk it all and enter in. Danger awaits at every turn. We choose a course, we live and learn. As we surrender to His will, we're at peace, but we're seldom still. And we go where
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!